Azért várom a csütörtököket, mert Isten megtisztel minket többnyire. Igaz? Hát, hogy tehát engem legalábbis. Tehát, hogy én mindig tanulok. Sőt, az egyik leghatalmasabb élmény átélni, hogy Isten veled van. Hogy nem vagy egyedül. Nem tudom, hogy éreztetek-e már magányt. Magány. Nem? Magányt. Magány. Vegyük elő az értelmező kézi szótárt, és nézzük utána a magány. És értem, amit mondasz. Persze. Tehát, hogy nem feltétlenül éreztük. De néha, amikor az ember azt mondja, hogy oké, nem akarom beírni magokkal. Persze, mert annyi mindennel tudjuk helyettesíteni a magányunkat, ugye? Tehát, hogy magányos vagyok, és csokit eszek, és működik. Magányos vagyok, és... Tessék, nem, semmi célzás nem mondtad. Tessék. Mindenki tegye fel a kezét, akinek csoki van a kezén. És persze körül ott vagyunk egymásnak, ott van a családunk, a gyerekeink, a férjünk, feleségünk, a barátaink, és nem vagyunk magányosak. De aztán néha a lelkünkben megszólal valaki, nem is tudom, aki többet szeretne annál, mint amit a gyereked adni tud, mint amit a szüleid adni tudnak, mint amit a férjed vagy a feleséged adni tud. És egy bizonyos szinten a legnagyobb emberi szeretet közepette is magányos vagy. Magányos vagy. Senki nem tud igazán szeretni. Senki nem törődik veled igazán. Aki igazán szeretne veled törődni, az nem tud. Nincs meg a hatalma hozzá. Nem tudom, érted-e? Nincs meg a hatalma hozzá. Aki nagyon szeret, az csak a körülményeknek kell megfelelően összeállnia, és már nem fog szeretni. Aki nagyon szeret, sokszor csak, és ezt ne értsétek félre, de csak használ. Jó, hogy együtt vagyunk. Hé, haverok vagyunk. Szevasz! Gyere, megyünk mulatni. És csak jó együtt. De szeretsz engem igazán? Ha? Ki vagy rúgva? Amíg pontosan jössz, addig szeretünk, de ha késel, akkor már nem. Jó önképe van, nem hagyja magát kizökkenteni. Nem is vette magára. Ugyanaz a család. Neki már nem is mondom, tudom, nincs értelme. Szóval csak van, aki szeret. Van, aki igazán csak velem törődik, aki igazán csak engem néz, és az én érdekeimet. Van olyan, akinek nem tudom eljátszani a szeretetét. És van. Isten veled van. Isten szeret téged. És ez nem egy olcsó válasz, tudod, amivel megpróbálják kiszúrni a szemünket, hanem ez az egyetlen válasz a magányra. Tudod, ha azt akarod, hogy az, akinek te vagy a közössége, melletted ne legyen magányos, akkor neked meg kell találnod a közösséget Istennel. Különben te is csak használni fogod a többieket. Te is csak egy pióca leszel, aki másokkal tölti be a saját ürességét. Ha olyan ember akarsz lenni, akiben erő van, akiben élet van, aki mellett mások úgy érezhetik, hogy nem vagyok egyedül, akkor keresd Isten közösségét. Keresd Istent. És tudjátok mit, hogy vannak pillanatok, amikor annyira érzed, hogy veled van. Néha sötét pillanatok, néha nehéz pillanatok, Néha akkor, amikor minden rosszul megy, és egy csendes halk hang megszólal, hogy itt vagyok. Én itt vagyok. Én harcolom a harcodat. Én nem feledkeztem meg rólad. Én nem, nekem nem került el a figyelmemet. És rájössz, hogy ez az élet. Ez az élet. Az élet az, hogy Isten ismer téged. Az élet az, hogy ő nem hunja le a szemét egy pillanatra se, úgy, hogy ne gondolna rád. Az élet az, hogy nem vagy egyedül. És Isten megtisztel minket, amikor összegyűlünk az ő nevében. Itt van. És én ezért annyira hálás vagyok. Hálás vagyok az elvárásaitokért, azért, ahogy itt vagytok. Mert ezt Isten nem tudja válasz nélkül hagyni. Áldást kell ide küldenie, muszáj, miattatok. Úgyhogy jó itt lenni. Ugye, itt kezdtük. Jó itt lenni. És most, hogy mindenki megérkezett, úgy nagyjából, akik késtek, ki vannak rúgva, csak a többieknek is megmondtuk. Csak viccelek, szeretettel látunk titeket. De ez volt az utolsó alkalom, hogy késtetek. Próbálom tréningeztetni a társaságot egy kicsit. Túl sok itt a kegyelem, nem lehet ezt. Kicsit keményíteni kell. Van egy ilyen vallásos vágy bennünk, amely néha úgy szeretné, hogyha valaki jól kiosztana. Gondoltam, akkor én ezt megcsinálom. Hogyha... Oké. Akkor kezdjük a kiosztással, és utána még imádkozunk is, meg el is kezdjük az órát. Központi kiosztást kaptunk. És ez egy kérés. Ugye mi itt most a Káris keresztény általános iskolának a termeit használjuk. És ennek megfelelően úgy kéne sáfárkodnunk ezekkel a termekkel, mintha a sajátunk lenne. Úgyhogy ennek megfelelően van néhány kérésünk, amit így közvetíteni szeretnénk. Ne pakoljátok ki... A gyerekek padjait. Tehát, hogyha valamit... Oké. Ha találsz valamit a padban, és valószínűleg találsz, mert az a divat a suliban, hogy itt hagynak majdnem mindent, akkor ezt hagyd ott. Jó? Az nem véletlenül van ott, hanem azért, hogy... Tessék? Igen, tudom. Jó, vagy hogyha mindenképpen haza akarsz valamit vinni, akkor a tizedét adod a nekem. Ez nem lesz rajta a felvételen, ugye, Péter? Vagy csak ez lesz rajta, ugye? Igen. Oké, ne használjátok a gyerekek tollait és bibliáját. A székeket ne cseréljétek össze, és azt a széket, amit a zsibongóból hoztatok be, azt vigyétek is vissza. Szedjétek magatok után össze a szemetet. Csukjátok be az ablakokat az óra után, és kapcsoljátok le a villanyt. Ne hagyjatok szanaszét, üres műanyag poharakat, és a rágógumit ne a szék aljára ragasszátok. Ezeket már én találom kézben, nincs ide írva. De... Jó, és 1 Korintus 14.4 az igei alátámasztása ennek a kérésnek. Mindent ékésen, ékesen és jó rendel történjék. Ennyi. Jó, imádkozzunk. Itt vagyunk, Urunk. És az a helyzet, hogy Te vagy Isten, nem mi. És ezt olyan jó tudni, hogy nem nekünk kell uralnunk a dolgokat. Hogy nem baj, ha nekünk nincs hatalmunk egy csomó mindenre. Nem baj, hogyha nem tudunk mindent megoldani. Hanem hogy Te vagy az, aki megoldod a dolgokat. Te vagy az, akihez mindennel fordulnunk kell. És persze, nekünk is megvan a részünk, de tőled van igazából az erő hozzá, tőled van a bölcsesség, és igazából mindent szinte te csinálsz meg. Te vagy Isten. Te adsz nekünk nevet. Te formálod ki a jellemünket. Te ültetsz minket a hatalmasok közé. Te tervezted el a sorsunkat. Te adsz nekünk életet. Te adsz nekünk dicsőséget. Te nevelsz minket, mint ahogy szerető atya neveli a gyerekeit. Te hívtál el minket. Te kezedben van a sorsunk. És ez a sors egy szeretettel, egy kegyelemmel, egy irgalommal rajzolt sors. Egy olyan, amilyet magunknak sose mernénk még álmodni sem. Jó dolog, Urunk, hogy Te vagy az Istenünk. Jó, hogy nem vagyunk egyedül. Jó, hogy Te vagy az Istenünk. Csak lássunk Téged mindig. Csak keressünk Téged mindig. Hogy legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy fejet hajtsunk előtted. Hogy legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy alázatosak legyünk előtted. Hogy esténként csendben azt mondjuk neked, hogy légy te az én királyom. Légy te az én Istenem. Légy te az én Uram. Az én Uram, aki parancsolsz a lelkem fölött. Akitől várom a kegyelmet. Akitől várom az ételt, az italt. Aki a levegőt adod, a szívem következő dobbanását. Te vagy az Uram, Te vagy az Istenem. És én ennek örülök. Csak is miattad vagyunk itt ma este. Téged keresünk. Téged akarunk látni. Te vagy az Istenünk, Te vagy az életünk. Hamis látszat, hogy van egy másik. Hamis látszat, hogy van út rajtad kívül. Nincs út rajtad kívül. És nincs igazság se a tiéden kívül. Te vagy az Istenünk. Köszönjük. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát. Szólj hozzánk, taníts minket. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Kegyelem teológiája még mindig. És a kegyelem meg nem érdemelt ajándék. Meg nem érdemelt ajándék. Charis, ez a szó. Emlékeztek még rá? Charis. Meg nem érdemelt ajándék. Van-e nagyobb ajándék annál, mint hogyha valaki önmagát adja neked? Kérdés. Ha? Odaadom a pénzemet. Odaadom az időmet egy időre. De amikor valaki egészen adja önmagát neked, amikor egy anya gyermeket szül, és a napjait azzal a kis csecsemővel tölti, amikor egy férfi feleségül vesz egy asszonyt, és onnantól az élete nem ugyanaz, amikor Isten elhagyja a mennyet, és emberré lesz azért, hogy örökre velünk lehessen. Van-e nagyobb ajándék ennél? Isten önmagát adta. Azt mondja, nem csak a vagyonomat adom, nem csak az országomat adom, mert miután odaadtam a vagyonomat, odaadtam az országomat, azután ott élsz gazdagon, még mindig magányosan. Még mindig egy csillapíthatatlan szomjúsággal. És Isten azt mondta, hogy nem, én fordítva akarom csinálni. Először odaadom magamat, mint ahogy egy férj odaadja magát a feleségének, mint ahogy a feleség odaadja magát a férjének, mint ahogy egy anya odaadja magát a gyermekének, mint ahogy a fej szolgálja a testnek, és test szolgálja a fejnek. Azt mondja, hogy kelletek nekem, és magamat adom. És ez annyira más, mint bármi, amit ismerünk a világon. Olyan más, tudod, mit fizessek azért, hogy magadat ad nekem? Mivel tartozom neked, hogy szeress? És nem érted. Nem érted. Én Isten vagyok, mondja Jézus. Mit akarsz nekem adni? Én teremtettem mindent. Az én akaratom tartja fönn a világ mindenséget. Minden erőd, minden okosságod, minden bölcsességed én bennem van. Én engedem meg, hogy a szíved dobbanjon még egyet. A lehetőségeket, amik megnyíltak előtted, hogy sikeres lettél, azokat én nyitottam meg előtted. A gondolataid, amelyek eszedbe jutnak, és amelyekkel dicsőséget szerzel magadnak, azok a gondolatok, amikre én tanítottalak téged. Nincs semmi tőlem függetlenül. Mit akarsz nekem adni? Én adok neked. Eddig is így volt. Én adtam neked mindent. Én adtam az életet. Én adok mindent. Káris, meg nem érdemelt ajándék. Hogyan működik egy olyan világ, aminek ez a lényege, ahol Isten a teremtő, ahol neki mindene megvan, és senki se tartozhat neki, mert nincs szüksége semmire. Hogyan működik egy ilyen világ? Ezt akarjuk megérteni. Ezért vagyunk itt, kegyelem teológiája. Hogy működik Isten világa? És olyan egyszerű leegyszerűsíteni, és azt mondani, hát úgy működik, mint a miénk. Adok, kapok, jónak kell lenni, és hogyha jó vagy, akkor Isten szeret. Meg kell, vallásos életet kell érni, betartod a törvényt, és akkor mehetsz Istenhez, is tartozik neked, és akkor meg fog áldani. Valami egyszerű, ki tudom én ezt számítani? Biztos? Tényleg? Igen? Jó, akkor kegyelemben élünk, és akkor úgy élek, mint a pokolban, akkor semmi nem számít, akkor az igazság az lényegtelen, hisz Isten úgyis megbocsájt. Biztos? Átláttad ezt? Igen. Azért, mert ha az én kislányom levágja a kisujját késsel, és én megbocsájtok neki utána, attól az még jó volt? Úgy értem, a bűn, amely pusztítja az emberiséget, csak azért, mert Isten megbocsátja, az egy jó dologgá válik. Kegyelem teológiája. Miről beszéltünk eddig? Beszéltünk arról, hogy mit jelent embernek lenni. Emlékeztek ezek a főpontok. Beszéltünk a megbocsátás tanáról, és beszéltünk a farizeizmusról. Ugye arról, hogy mindannyiunkban van valaki, aki látja a hibát a másikban. Ugye, hogy késtetek például. És ott van a farizeus, aki azt gondolja csendben magában, hogy persze poénkodok itt, de én sose késnék el. Mondjuk ezt én biztos nem gondolom. Ha valahonnan nem kések el, az csoda. És időnként már történnek csodák. Oké, és a farizeus bűne nagyobb, mint azé, akit megítél, mert tartozunk azzal, hogy azt a kegyelmet, amit mi kaptunk, azt odaadjuk, azt tovább is adjuk. Ugye emlékeztek, Máté 18-ban felolvastuk ezt a példabeszédet, hogy ahol a szolgának elengedték az államadósságnyi tartozást, aztán neki tartoztak valami nyomorult kis összeggel, és ő pedig folytogatta hogy hívják az adósát, hogy adja meg, amivel tartozik, holott neki elengedték azt a hihetetlen nagy adósságot. És ezt mondtuk, hogy Isten megbocsátása mindent átfogó és végleges, és hogy muszáj megbocsájtanunk. És nem tudom, hogy erről beszéltünk-e, hogy mi határozza meg a tapasztalatunkat. Erről beszéltünk még? Oké, és akkor erről hadd beszéljek, és kaptam két nagyon jó kérdést az előző óra után Pétertől, amit meg szeretnék válaszolni, de előbb ebbe hadd menjek bele. Oké, a vers így hangzik, hogy Máté 6.14. Azt mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Hát mégiscsak itt van. Ha itt van az adok-kapok. Ha, itt volt a ha, hallottátok? Hát Sanyi, mit magyaráztál az előbb? Ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Hát miről beszélsz? Hát hol van itt a feltétel nélküliség? Hát bele kell húzni. Ha megbocsájtok, akkor nekem is, és hogyha én nem bocsájtok meg, akkor nekem se bocsájtanak meg. Hát köszönöm szépen. Hát ezt gratulálok, Isten, ügyes vagy, hát ezt én is meg tudom csinálni. Én is így szoktam. Úgy értem, ha megvakarod az én hátamat, én is megvakarom a tiédet. Nem? És ez még folytatódik, a 7. fejezetben is erről beszél, tehát csak hogy nehogy félreértsük, elmondja többször. Azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Azaz, hogyha ítélek, akkor én is elítéltetem. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel, olyannal ítéltettek. Kösz szépen. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében, pedig nem veszed észre, még a gerendát sem, ez mondjuk jogos. Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Egyébként ez egy nagyon jó tanács. Oké, tehát ha hibát akarsz keresni, keresd először magadban. Jó, és amikor magadban megtalálod, akkor lehet, hogy lehalkulsz egy picit, és a másikkal másképp beszélsz. Én azt hiszem, hogy nincs olyan hiba, amit észrevehetnék benned, amit én magam ne tudnék elkövetni, zaftosan jobban, mint ahogy te csinálod. Fogadjunk. De ha ezt látom, akkor lehet, hogy könnyebben elnézem neked is. Hát ha csak nem vagyok magammal is olyan kemény, mint amilyen veled szeretnék lenni. És többnyire ez szokott lenni az igazság. Ütlek téged, de valójában az úgy néz ki, hogy ütöm magamat is. És neked is csak azt adom, amit magamnak szoktam. Ugye? Ezért hangzik a nagy parancsolat úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azaz gyűlöljem? Nem, szeresd magadat is, és akkor szeretni fogod a fele barátodat is. De térjünk vissza a lényeghez. Ez úgy néz ki, hogy itt van egy apróbetűs rész a nagy megbocsájtásban. És ez volt Péter egyik kérdése. Hogy miért van az, hogy Isten a meg nem bocsájtás bűnét nem tudja megbocsájtani? Ugye, mert nem ezt mondja? Ne. Ugye? Értitek a logikai bukfencet? Mindent megbocsájtok, csak azt nem, ha te nem bocsájtasz meg. Akkor én se bocsájtok meg neked. Hát akkor mégse bocsájtasz meg mindent. Akkor te is feltételesen bocsájt. Kinek, hányatoknak probléma ez? Hát, jó, végül is a kisebbség. A többiek nem merik bevallani. Ilyenkor mindig fölírom azokat, akik fölteszik a kezüket. Jó, oké. És egy jelenséget kell, hogy megértsetek, és örülök a kérdésnek. A kérdés így hangzott egyébként. Ezt jól idéztem a kérdést. Tehát, hogy miért van az, hogy amit gyengességből nem tudok megbocsájtani, és akkor ez nem bocsájtatik meg nekem. Ugye? Oké, és akkor magyarázom, hogy ez hogy van. Vegyünk két szélsőséget. Az egyik a bűntelen tökéletesség szélsősége. Ó, nem, ezt nem így kell rajzolni. Nézd, már volt egy ilyen spéci kis törlős. Ja, itt van. Volt olyan filcem, ami rajta volt a törlő. Á, nem, ezt nem így kell. Ott a bűntelen tökéletesség. Jó, a másik pedig az, amikor úgy élek, mint a pokolban, amikor szabadosságra használom a kegyelmet. Oké? Okay? Az egyik szélsőség azt mondja, hogy igyekezned kell tökéletes teljesítmény nyújtanod. És meg kell bocsájtanod. A másik szélsőség meg azt mondja, hogy nem számít, a kegyelem miatt, Isten szeretete miatt tehetek, amit akarok, úgyis megbocsátják. De nem erről szól az egész. Oké, mit csinál Isten? Isten azt akarja, vajon Istennek az-e a célja, hogy produkálja ezt, tehát elérje nálunk, hogy mi egyfajta bűntelen tökéletességben éljünk, és utána azt mondhassa, hogy az én embereim. Mert a vallásnak ez az elképzelése. Jó bizonyság kell, hogy legyél. Méltó kell, hogy legyél Isten nevére. Isten akkor húzza ki magát, amikor te ilyen szinte szuper vagy. Ugye? Oké? Okay. Tehát ez elképzelés. Ez Isten célja. Amikor én, köszönöm szépen, tökéletességre jutottam Isten nélkül, Vagy akár Isten munkáján keresztül mit csinálok? Azt mondom, mit csinálok? Büszke leszek, ez egyik, a másik pedig, hogy könnyedén intek Istennek, és azt mondom, csápapa, már megy ez egyedül is. Miközben a célja a létünknek, embernek lenni azt jelenti, hogy közösségben lenni Istennel. Nem csak most egy darabig, amíg felnövünk, és aztán már nem kell, hanem örökkön örökké. Embernek lenni annyit jelent, mint Isten kezének lenni. A szemének, a szájának, sose lefűrészelt kezének, kiszedett szemének, vagy bármi ilyesmi. Mindig is a kapcsolat lesz a cél. A tréning része a kapcsolat megerősítése, és ehhez nem az kell, hogy tökéletes legyél. Sőt, az ellenkezője kell hozzá. Az kell hozzá, hogy szinte semmit ne bírj megcsinálni önmagad. Mert akkor állandóan szükséged van Istenre. Akkor a lelked kiképződik arra, hogy Istenem, hol vagy? Hát önmagamban létezni se tudok, anélkül, hogy ne lennél itt. Minden gondolatom szemét, ha nem veled gondolkozom. Ha leveszem a szemem rólad, akkor hánynom kell magamtól. Egyszerűen nem létezik normális élet rajtad kívül. Ugye? Míg ha úgy élek, mint a pokolban, megint nincs szükségem Istenre. Hé, Isten, te csak ücsörök ott a mennyben, és csak szépen bocsáss meg nekem, ahogy kell, meg szeress, ahogy kell, én majd itt élem az életemet, jól érzem magam, és aztán majd a mennyben, majd akkor eljön a te időd. Ugyanúgy nincs kapcsolat. Ezt értitek? Nincs kapcsolat. A másik kérdés pedig az, hogy oké, hogyha az én teljesítményem nem célja Istennek, jó, és itt még a dicsőség kérdését hadd írjam fel ide, mielőtt elfelejtem. Jó, dicsőség. Jó, ez egy fontos szempont lesz. Jó, és ez most igazából kiléptünk az anyagból, de ez szerintem jó, hogyha ezt értjük. Oké? Van itt valami a kettő között, aminek nincs köze ahhoz, hogy én büntelen tökéletességben élek, vagy úgy, mint a pokolban. És ez az egyetértés. A szövetség. A hűség. Az egység. Nem tudom, nem jutnak még eszembe szavak. Nem vagyok jó. Nem tudom betartani a törvényedet. De szeretem a törvényedet. Dohányzom. De nem akarok. Igazad van, Uram. Szívem mélyén azt mondom, hogy igazad van. És azért mondom a dohányzást, mert annyira nem számít. Tehát, tudod, ha akarsz, dohányoz. Csak tolvaj vagyok. Nem akarok lopni. De akárhányszor bemegyek egy áruházba, úgy jövök ki, hogy valami van a zsebemben. És borzasztóan, ma már szégyellem magam. Legutóbb előfordult, hogy visszamentem és visszaraktam. Nem akarok, bocsáss meg, Uram, nem akarok az lenni, ami vagyok. Neked igazad van, én Istenem, és én tévedek. A szeretet jobb, mint a gyűlölet. A szeretet jobb, mint az önzés. A ne kívánd egy jó parancs. Igazad van. Egyetértek. De nem bírom megtenni. És erről szól az, hogy esünk, kelünk, de a szívünkben egyetértünk. És azzal, hogy Isten kegyelmet ad, kiképez minket arra, hogy a lelkünkkel megszeressük a törvényt, és kiképez minket arra, hogy közösségben legyünk vele, hogy nézzünk rá, hogy kapcsolatban legyünk vele, hogy az ő életét éljük, amely élet, amikor megnyilvánul bennünk, a fenébe tényleg nem követi el azt a bűnt. És a földi életünkben ugye ezekből kiesünk, úgyhogy elkövetem a bűnt, de amikor az ő életét élem, akkor nem. És ez csak gyümölcs. Ugyanúgy, mint a bűnöm gyümölcse annak, hogy Isten nélkül élek. A gyümölcs, ugye, az egy egyenes következménye valami másnak. A fa éli az életét, és annak az életnek a következménye a gyümölcs. Az nem a munka következménye, a teljesítménye, az csak ott kinő. A gyümölcs az valami, ami abból jön, ami az életed. Ha Isten az életem, akkor a gyümölcse szentség lesz, egy átformált élet, és nem ez a célja, A cél a kapcsolat, az csak a gyümölcs, az élet a cél. Oké? Na most, viszont miközben Isten nem akar minket mintapéldányokként mutogatni, hogy nézd, milyen tökéletes, a közben a bűn megszűnt bűnnek lenni. Tehát értitek, nem ez a kérdés. A bűn nem azért probléma, mert Isten bünteti. Ezt értitek? A bűn nem azért probléma, mert Istennek nem tetszik. Az, hogy én megtiltom a lányomnak, hogy a nagy késsel levágja a kis ujját, az nem azért nagy dolog neki, mert apa megtiltotta, hanem mert ha levágja a kis ujját, kis ujj nélkül fogja élni az életét. Értitek? A bűn azért pusztító, mert pusztító. A bűn rombol, tönkreteszi az ember lelkét, a testét, a kapcsolatait, az életét. A bűn egy gyilkos dolog. Függetlenül attól, hogy Isten most leveri rajtad, vagy nem veri le rajtad. Milyen világban élsz, ahol te pusztítani akarsz önmagadat és másokat csak azért, mert nem büntetik, vagy nem csinálod csak azért, mert büntetik? Te akkor még egy másik pályán játszol. Ezt értitek? Nem ez a lényeg. Ha valaki megtért, ha valaki elfogadta Isten szeretetét, és érti, hogy nem gyilkolják le azért, mert nem tud úgy élni, megszereti a törvényt, megszereti az igazságot, és gyűlölni kezdi a bűnt. Miért? Mert felismeri. Tudom, látom, hogy mit jelent, amikor kihasználok egy másik embert. Átéltem, hogy milyen az, amikor nem akarom, igazad van, Uram, de nem bírom megtenni. És azzal, hogy egyet értek Istennel, ezzel fedhetetlenné válok. 1 János 1.9 szerint azt mondja, hogy rendben van, majd gyere hozzám, és én szép lassan adok neked, szép lassan megváltoztatlak belül, és átformálódsz, és megszabadulsz, és könnyebb lesz. És itt jön a lényeg. De mi van, ha nem értek egyet? Ez a gáz. Ez a nagy probléma. Ezt értitek? A problémánk az életben nem az, hogy nem vagyunk jók, hanem az, hogy nem hiszünk. A hit meggyőződés egy nem látható valóságról. A hit az, amivel egyetértek. Szabad házasságtörésben élni, vagy nem? Hát, a Biblia azt mondja, hogy nem. Na és te mit gondolsz? Hát, mit mondjak egy Biblia órán? Nem szabad. De ha jobban átgondoljuk, szerintem ez hülyeség. De nem mondom senkinek, mert Biblia órán vagyok. És akkor Isten azt mondja, hogy hoppá. Ez érdekes. És mit csinál? Elkezd tanítani. Tanít. Nagyon nagy szeretete, mint ahogy egy csecsemő. Szabad-e bekakilni? Zoénak szabad. És hány éves? 22. Ugye? Most még szabad, meg 2 hónapos. De ha már 22 éve tanulja, hogy van ez a mellékhelységekkel, akkor mondjuk azt, hogy nem egy túlzás elvárni tőle, hogy értse, hogy ez hogy működik. Ugye? És hogyha én hívő létemre itt akarok élni, mert ezzel értek egyet, akkor Isten elkezd engem nevelni, elkezd fegyelmezni. És az isteni nevelésnek, ami nem egy laza dolog, ő nagyon türelmes, de nagyon kemény is, tehát aki nincs itt lazasság, a bűn. Öregem, nem akarsz megbocsájtani? És okoskodsz, te vagy itt mindenkinek az ítélő bírája. Te vagy az, akit a spanyol viaszt kinyomta. Igen, tényleg. Úgy értem, beültetlek a bibliai órákra, és meghallgattad már 100-szor, és még most is ítélgetsz. Neked ez nem megy bele a fejedbe. Mit csináljak veled? Tudom már, mit fogok csinálni. Azt a törvényt, amit te rátettél valaki másra, azt fogom rátenni. Majd, ha a saját bőrödön tapasztalod, kíváncsi leszek az elméletedre, hogy ez hogy is van. Átviszlek azon, amin te akarsz átvinni másokat. Ugyanazzal az ítélettel foglak ítélni téged a tapasztalatodban, amivel te ítéltél másokat. És ezt csinálja Isten. És ezek a versek erről szólnak. Annak a fickónak azért nem bocsájtattak meg a bűnei, mert nem értette, hogy mit jelent nem megbocsájtani valakinek a bűnét. Amikor én ítélek valaki mást, azért ítéltetem ugyanazzal az ítélettel, mert nem értem, hogy mit teszek. És mondjuk azt, hogy megítélem a Pétert, és valahogy egy két hónapon belül engem kétszer annyira megítél valaki más, egy ugyanolyan hülyeség miatt, ami miatt én ítéltem meg a Pétert. És akkor egyszer csak a papírtantusz elindul lefelé. Fú, ez nem is olyan jó érzés. Fú, ez lehet, hogy én hülyeséget csináltam annó a Péterrel. És akkor jön az isteni meggyőzés, és mit csinálok? Helyreállok Istennel, úgyhogy most már nem követem el ezt a hibát? Nem, de egyetértek vele. Azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, hibáztam, és megszabadulok. És azonnal megszabadulok. Egyet kell értenem. Gyorsan egyet kell értenem. Ez a megoldás. 1 János 1.9 erről szól. Vald meg a bűnödet, és ő hű és igaz, megbocsátja, és megtisztít minden gonoszságtól. De ha széllel szemben akarsz pisilni, az egy veszélyes dolog. Ezt értitek? És az isteni fenyítés elmehet akár a fizikai halálig. Elmehet addig, hogy valaki hamarabb befejezi a földi pályafutását. Úgyhogy van itt egy egyensúly. Igen, minden kegyelem, de ez nem teszi a bűnt igazságossá, és nem teszi a Isten haragját és szigorát és igazságosságát lágyabbá. Egyetértést vár, és nem szórakozhatunk vele. Ugye, te engem át tudsz verni, a környezetedet át tudod verni, még lehet, hogy magadat is, de Isten nem. Ezt értitek? Nézem, mert felírtam egy-két dolgot ide. Oké. Jó, Zsidó 12:5-6-ban találjátok az isteni nevelésnek a verseit. Jó, azt nézzük meg gyorsan. És Isten a szívünket formálja. Tehát igenis azt mondja, hogy légy jó. Én mit mondjam? Mondja, légy rossz. Nem, azt mondja, légy jó. Én a magam erejéből. Nem, ne viccelj. Te meghaltál, és azt az életet, amit most éled, azt az én belém vetett hitben éled. Rajtam keresztül. De mivel értsek egyet? Hogy kell élni? Hát, mint a pokolban. Vagy, mint egy jó ember. Úgy kell, mint egy jó ember. Szeretve, irgalmasan, megbocsájtva, és egy csomó intést kapunk, egy csomó kiigazítást. Ennek a parancsrendszernek a teljesítése feltétele bárminek az életben? Nem. Egyetlen egy feltétele van az életnek, Jézus Krisztus. Az ő vérének a kiontása mindenért fizetett. Ő az út, az igazság és az élet, nem te. És nem is a te jóságod, és nem is a te vallásod, és nem is a te teljesítményed. Jó? Olvasom a verset. És aztán folytatjuk az anyagot. Nagyon jó az anyag egyébként, megjegyzem. Azt hiszem. Oké, azt mondja, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Úgyhogy itt a gondolat az a fenyítés szó a mai definíció szerint egy kicsit negatív, pejoratív, a nevelés szóval lehet ezt helyettesíteni. Nevel. Akit Isten nem nevel, az nem a fia. És ha nevelés nélkül maradsz, ha azt veszed észre, hogy bármit csinálhatsz, és semmi nem történik, ugye te még a lelkiismeretet se szólal meg, Nincs egy érzelmi fenyítés. Ugye, ha én csinálok ami hülyeséget, akkor az első, hogy ilyen csend lesz. Csak a szél, a hideg, és halál van. Papa néz, tudod. Aztán jön egy érzelmi fenyítés, rosszul érzem magam, nehéz napok jönnek. Aztán pulpitusról meggyőzés. Ott ülök az Isten tiszteleten, és így némán, mintha nekem beszélnének. Aztán egyszer csak az legjobb ügyfelemet elveszítem, megkövetelnek rajtam olyan pénzt, amit sose kellett volna kifizetnem, a feleségem veszekszik velem, és tudod, és az élet elkezd kényelmetlenné válni. Megbetegszem, csapások érnek, balesetet szenvedek. Ezek persze nem feltétlenül ennek a jelei, de a lényeg az az, hogy Isten bánik velem. És aztán összekapom magam, ami inkább csak annyit jelent, hogy hey, Uram, itt vagyok, bocs, voltam egy kis szabadságon a szellemiségből, de megint itt vagyok, és gyakorlatilag egy imával újra ott vagyok Istennel való közösségben. Az egyetértés pillanatában minden rendben van, nincs vezeklés, nincs teljesítmény, egyetértés, csak az egyetértés. Ez kell Istennek. Rendben? Oké. Kérdés, hozzászólás? Volt még egy kérdésed, a bűntelen tökéletesség, Dávid, ugye? Ezt majd legközelebb, vagy majd utána. Jó? 1 Királyok 15:5. De nem, inkább most megválaszolom. Ugye ott azt mondja Dávidról, feljegyzi a Biblia, hogy a másik királyról beszél, aki nem volt olyan tökéletes, mint Dávid, mert Dávid egész életében pontosan azt csinálta, amit Isten parancsolt neki, kivéve a hetita úriás esetét, ugye amikor megölte a legjobb barátját. Nem a legjobbat, az egyiket. Ez most mit jelent? Még Dávid egy tökéletes ember volt? Nem. Isten így emlékszik rá, mint egy tökéletes emberre. Ez a kegyelem. Dávid megvallott mindent. Dávid gyorsan egy helyre állt. Dávid szellemi rugalmasságban élt. Elesett, és azt mondta, bocsáss meg, Uram. Kivéve a hetita Úriással, az bírta 9 hónapig. És csak akkor adta meg magát, amikor egy profétát küldtek hozzá, és így a képébe mondták, hogy öregem, te vagy az, az ember. Kimondtad az a halálos ítéletet a fölött, aki elveszi a másiknak a juhát, és te vagy az, az ember, mert elvetted Isten egyik gyermekét, csak úgy. És utána helyreállt. De az egy nagy, az kemény dolog volt. Dávid, ne viccelj! Ez olyan, mintha Pásztor Scheller kinyiratná Pásztor Bryant, és azt gondolná, hogy minden rendben van. Nem? Tehát, hogy nevezzük nevén a dolgokat. De ezen, tehát Dávidnak a sztoriáról beszélhetünk, mert aztán Isten, ahogy bánt ezzel, és amilyen következményei voltak, és amit ez jelent, nagyon sokat lehet tanulni belőle. De a lényeg az az, hogy Isten ezt is megbocsájtotta neki, de azt úgy jegyzi föl, mint hogy az nem tartozik a tökéletes cselekedetek közé. De az összes többi igen. Holott olvassuk az Ószövetséget, és annyi hülyeséget csinált, úgy értem, mondok egyet, és csak jelképesen, hogy értsd. Zsidó vagyok, írtják a népemet, és amikor bajba kerülök, akkor a nácikhoz megyek segítségért. És oda költözöm. És azt gondolom, hogy megoldottam a problémát. De nem az, hogy Istenben bízom, hogy ő majd megsegít, meg ilyesmi. Nem, úgy tűnik, hogy az ellenségnél, ha benyalom magam, akkor az úgy rendben lesz. Dávid egyik húzása. De még voltak ilyenjei. Úgyhogy az isteni kegyelem azt mondja, hogy amit megvallottál, azt elfelejtettem és elástam. És úgy emlékszem rád, mint tökéletesre. Rólad, amikor Isten meg fog emlékezni a bémaszék ítéletnél, akkor csak tökéletességekről fog beszélni. Azt fogja mondani, hogy Péter, az én tökéletesem, hibátlan életet élt. Barbie, tökéletes életet élt. Hibátlan. És ez a bevégzett munka. Ez a bevégzett munka. Hogyan? Úgy, hogy megvallásban élünk. Gyors helyreállásban. Ott vagyok Isten előtt, és azt mondom, hogy bocsáss meg, hibáztam. És azt mondja, hogy tökéletes vagy, hibátlan. Köszönöm. És ő végzi a munkáját benned. Rendben, köszönöm. Meddig tart az óra? Igen. 20-ig. Hol volt egy kérdés? Valaki ma? Igen. Igen. Hát jutalmakat veszít. Oké, tehát a kapcsolat helyreállása csak tapasztalati. Oké, tehát itt az előbb, amit nem fejeztem be, hogy mi határozza meg a tapasztalatunkat, és az a törvény határozza meg, ami szerint élek. Ha bűn és a halál törvénye szerint élek Róma 8:2-ben, akkor a bűnt és a halált fogom megtapasztalni. Ha a törvény alatt élek, akkor a törvényt fogom megtapasztalni. Ha az élet szellemének a törvénye alatt élek, ami az, hogy az élet Krisztus, és én vele együtt meghaltam, akkor ezt fogom megtapasztalni. Úgyhogy amikor én elveszítem a közösséget Istennel a bűnöm miatt, és nem állok helyre, akkor nem az örök életet veszítettem el, nem a helyzetem változott meg, csak a tapasztalatom. Ugye Isten a földi életünket használja arra, hogy neveljen minket. És az egyik mód, ahogy nevel minket, az az, hogy megengedi, hogy a tapasztalatunk az szerint alakuljon, ahogyan gondolkozunk. A helyzetünk, az, amit Krisztus vére megtett értünk, hogy meg vagyunk váltva, hogy mennyei helyekre lettünk ültetve, hogy a nevünk be van írva az élet könyvébe, kitörölhetetlenül, ez nem változik. Tehát ha valaki igazán megtér, elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját, és utána úgy él, mint a pokolban, lehet, hogy hamarabb meghal, de a mennybe megy. És jutalmakat veszít. Ugye erről fogunk beszélni, minden olyan dolog, amit hitben tettünk, egy örökkévaló következménnyel jár. Minden dolog, amit Istenre nézve tettél a földön, akár elmondtál egy imát, megvallottál egy bűnt, lyukasztottál egy buszjegyet, elmentél valahova, beszéltél valakivel, nem tudom, minden, amit Istenre nézve csináltál, örökre megmarad, és a jutalomnak egy mértékét kapod érte. Önmagadban, abban a lényben, aki ott leszel, a lelki dicsőségnek egy mértéke adatik neked minden hitben elkövetett tetteddel. Dániel végén írja, hogy az okosak fényleni fognak, mint az égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Van, aki jobban fényleni fog, van, aki kevésbé, és most ott képzeld, ahogy akarod, nem tudom, hogy ez mit jelent, de a dicsőségnek egy mértéke adatik neked. Az vagy örökkön örökké, amit Istennek megengedtél, hogy megtegyen itt rajtad keresztül a föld életedben. És ebből veszíthetek. Semmit nem engedtem meg Istennek. Épp hogy csak megvan a belépőm, és azon kívül lemaradtam mindenről. És ír is róla Korintusihoz írt levél, hogy sokan úgy fognak bejutni a mennybe, mint akik tűzvészen keresztül jutottak be, egy szál gatyában, vagy anélkül. Épp hogy csak megmenekültek, ők maguk, és semmit nem hoznak magukkal. Nem gyűjtöttek maguknak kincset a mennyben, nem nőttek Istennel, hanem épp hogy csak megúszták. De hát ez egy jó kérdés, nem tudom, tessék ezen elmélkedni. Tessék, hogy? Én amikor ezen gondolkoztam, és itt most két gondolat. Az egyik az, hogy, és ez most ettől független, hogy ne tessék nekem hinni. Tehát ide eltetszenek jönni, és nekem rám tetszenek hallgatni. Sanyi majd megmondja. Ez nem ér neked semmit. Tehát még hogyha jót is mondok, akkor sem ér az neked semmit. Tessék menni a Bibliához, tessék olvasni, tessék imádkozni, adja meg Isten neked személyesen a felismerést, legyen neked egy üzeneted Istentől, kapd meg te a tanítást, a Biblia bizonyítsa be neked, hogy hogy vannak a dolgok. Én meg csak hadd segítsek, a tanárok, a pásztor, a Biblia iskola, csak hadd legyen egy vezérfonál, egy segítség, egy inspiráció, de neked kell menned. Úgyhogy ezért gondolom komolyan, amit az előbb mondtam, hogy hát gondolkozz rajta. Olvasd el a verseket, amik erről szólnak. De amit nekem így adott képként, hogy mit jelent a különbség, az a megértés. Nem tudom, hogy voltál-e már olyan társaságban, ahol így nem nagyon értetted, hogy miről van szó. Én amikor ide jöttem először, ez egy ilyen társaság volt. És lemaradok róla. Ott szeretnek, ott vagyok. Tök jó, Jézus beszélget Pállal, közöm nincs miről. És jókat nevetnek, meg állati komolyak, meg minden, és élvezik, és ott van valami élet, amiről nem tudom, mi az. De jó, itt ülhetek, tök jó, én is itt vagyok, csak azt se tudom, mi történik. Mert nem vagyok ott. Nem, sose tanultam ezt meg, sose tapasztaltam meg, nem éltem át. Ez egy olyan kategóriája az életnek, ami nekem nincs meg. Mint aki, tudod, szörföztél már? Tudod, milyen élmény? Állati jó. Ki az, aki nem szörfözött még? Hey! Na, ilyen lesz a menny. Lesz egy csomó ember, aki még sose szörfözött. És ez valami ilyesmi. Milyen az, amikor megbocsájt a szívedből valami igazi szemétséget? Fogalmam sincs, mert sose csináltam. Tudod-e, milyen katonák élhetik ezt át? És én nem voltam katona, de el tudom képzelni, amikor nagyon durva körülményeken átmennek együtt, és egymás életét mentik meg, és keresztül mennek olyan dolgokon, amiken szinte senki más, és aztán amikor összeülnek és beszélnek az életről, ott van egy más minőség. Ott van valami, amit mi nem értünk. Sose voltunk ott, nem tudjuk, milyen az. Nem voltunk még életveszélyben. Nem hoztunk még olyan döntést, hogy inkább én halljak meg a másik helyet. Nem történt még ilyen. Nem tudom, milyen az a barátság, amikor két ember az életét adja egymásért. Nem tudom, milyen az, amikor úgy számíthatok a másikra, hogy tudom, hogy az életét is képes feláldozni azért, hogy a helyzet rendben legyen. Nem tudom, milyen az. Én lemaradok ezekről. Én egy kicsi életet élek, ahol az én kis világomban, az én kis értékeim, az én kis kategóriáim. És Isten ezt nem akarja, ezért ad nekünk sokszor egy rázós életet, mert nem akarja, hogy egy kicsi életet éljünk, ahol a dolgok nagyjáról gőzünk nincsen, mert inkább a kényelmet választottuk, az esti tévéműsort, még egyszer átkapcsolok, mert ott megy a barátok közt. Jó? Úgyhogy ne nekem higgyetek. Tessék menni a Bibliához. Hosszú lesz ez a fél év, ha így haladunk. Rendben. A következő témánk ilyen nagy fejezet, nem nagy fejezet, tehát ez még mindig ezen a fenevad természetén belül. Tudunk még egyet szellőztetni? Ránk fér, ugye? A fenevad természete. Még mindig itt vagyunk, ugye? És a mit jelent embernek lenni, a megbocsátás tana, a farizeizmus, a mi határozza meg a tapasztalatainkat után, az ember belső ürességéről szeretnék beszélni. Jó, és ez a helyzet elemzésnek a része, hogy értsük az életet, hogy miért zajlik úgy, ahogy, és miért történik úgy, ahogy, és minek mi a jelentősége. Az első a gondolata az, hogy az ádámi bűnös természet genetikailag mindannyiunknak átadódott. Mindannyiunknak megvan az az eltolt lelke, eltolt szerkezete, régi bűnös természete, amely egyszerűen rosszul működik. És ebben a rosszul működésben egy tudatváltozás az egyik legjelentősebb különbség. Ádám Isten jelenlétében annó csak Isten tudattal bírt. Nem nézett másra, csak Istenre, és a dolgok azok voltak, aminek Isten mondta őket. És ő is magáról az az egy képe volt, amit Istenen látott. Ki vagyok én? Kérdezte Ádám, és Isten válaszolt, és ez volt a képe önmagáról. És mostanra, ugye a bukással nekünk embereknek egy összetett tudatunk van, amiben van egy Isten tudat, ami a szívünkben van írva, Róma 2-ben, az örökké valóság, ott van a szívünk bevésve, öntudatlanul is tudatában vagyunk Istennek. Ott van a jó és a rossz tudása, ez az, amit a bűnbeeséssel megkaptunk, ugye? Az a bizonyos gyümölcs, az a fa, az nem a tudásfája volt, az nem a tudás fája, hanem az a jó és rossz tudásának a fája, ami arról szól, hogy én képes vagyok Isten nélkül ítéletet hozni afelől, hogy mi jó és mi rossz. Innentől két valóság van. Istené meg az enyém. Ezt nem tudom, értitek-e? Tehát a szubjektív éned részén két valóság van. Az, aminek én mondom a dolgokat, mert van egy saját véleményem, és ne zavarj össze a tényekkel, és van Isten valósága. És az az igazi, mert Isten látja a dolgokat úgy, ahogy vannak. És aztán van a harmadik tudat, annak a tudata, hogy tökéletlen vagyok. A saját bukott voltomnak, a saját elveszettségemnek a tudata. Jó? Most a helyzet az, hogy a törvény célja az, hogy felnagyítsa az ember jelenlegi és az eredeti állapota közötti különbséget és szakadékot. Tehát a törvény, a szabályrendszer, a légy jó parancs azért adatott, hogy te nyilvánvalóan lásd, hogy nem vagy jó. Hogy a jelenlegi állapotod, a bukott ember állapota és az eredeti között hatalmas szakadék van. A törvény azért adatott, hogy az életed elviselhetetlenné váljon egyedül. Ez a célja. A dolog valahogy így működik a versek. Róma 7, 7-9, 1 Korintus 15, 65. Megnézzük őket. Illetve nézzük meg most, és utána nézzük a folyamatot. Róma 7, 7-9. És ez így hangzik, hogy mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. Azaz a saját bukott voltam, a saját rendellenes állapotommal nem is lennék tisztában, ha nem lenne ott egy mérce, amely azt mondja, hogy miért csak össze magad? Ó, hát én ezt nem érem el. Ha, persze, nem vagy elég nagy. És most jövök rá, a törvény miatt jövök rá, hogy nem, hogy bűnös vagyok, hogy probléma van. Nem a törvény hozza létre a problémát, a probléma ott van. Mi a probléma? Hogy azt mondtuk, hogy szia papa, már én döntöm el, hogy mi jó és mi rossz. Ettem a fáról, én már megvagyok nélküled, nem kell, hogy téged kérdezgesselek, meghaltam, elszakadtam tőled, ez a probléma. Nem az, hogy utána hibákat követek el, az csak a következménye. Jó, és a törvény megmutatja, hogy nézd meg, hogy élsz. Hát úgy, ahogy nem kéne. Miért élsz úgy, ahogy nem kéne? És ez a miért, ez a cél, hogy rájöjjek azért, mert elhagytam Istent. A törvény azért adatott, hogy minket visszakergessen Istenhez. Jó, 1 Korintus 15:65. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Ha nem lenne törvény, akkor a bűnről nem tudnám, hogy bűn, akkor csak azt mondanám, hogy milyenek vagyunk. Persze szomjasak, persze üresek, persze nyomorult az élet, tehát az élet már csak ilyen. De nem, ezt Isten nem engedi. Adott egy rendszert, ami felnagyítja az én jelenlegi állapotom rendellenességét azért, hogy megoldást keressek. Az éhes ember keres megoldást, a jól lakott nem. Isten a törvénnyel garantálja, hogy szellemileg éhesek legyünk. Hogy ne mondhassuk azt, hogy majd csak rendben lesznek a dolgok. Majd összeszedem magam. Minél jobban összeszedem magam, annál rosszabbul megy. És ez a következő gondolat. A dolog úgy néz ki, hogy a törvény feléleszti a lelkiismeretemet. Igaz? Azt mondja, hogy rossz vagyok. A lelkiismeretem az akaratomat mobilizálja. Rossz vagyok, hát akkor teszek érte, hogy jó legyek. Az akarat beindítja a test energiáját. Melyik testét? A régi bűnös természetét, a bukottét. És az mit tud csinálni? Csak vétkezni. Úgyhogy mi történik? A jó ember, aki jó akar lenni, aki összeszedi magát, azon találja magát, hogy egyre rosszabb és rosszabb az állapota. Egyre több bűnt követel. A dolog rosszabb, mint azelőtt. És ez normális. Ezért van a törvény. Ennek közepette az ember abban a lelki állapotban él, amit úgy tudunk talán az elveszett lehetőség poklában él. Az elvesztegetett lehetőség. Ott voltam az Édenkertben, mindenem megvolt, mindenem meglehetne, és elvesztem, elbuktam. Semmim nincs. Itt vagyok egyedül ebben a nagy világegyetemben. Javíthatatlanul magányosan. A lélek számítógépe tudat, tudat alatti és tudattalan. A tudat alatti és a tudattalan hihetetlen kapacitással bír. Feljegyzi az összes tettünket, gondolatunkat, mindent, amit átéltünk. És ilyen módon emlékszik arra a hazugságra is, amit esetleg 3 évesen követtem el, és emlékszik arra a következményre is, amit az jelent. Gyakorlatilag kitörölhetetlenül ott van bennünk a bukásunknak a következménye, ami egy bűntudat és az elégtelenség, a vétkesség érzete. És hívjuk ezt szubjektív elmének, hívhatjuk tudattalannak is. És ahogy az ember éli az életét, teljesen mindegy, hogy tudatosan mennyire menedzseli a dolgokat, mennyire magyarázza meg, eljár a pszichológusához, és azért megmondja neki, hogy azért van, mert a papát 3 évesen rád kiáltott, és nem tudom. A szubjektív elméd mindennek ellenére, amit a tudatos elméddel csinálsz, elárasztja a lelkedet, a tudatos énedet olyan üzenetekkel, amelyek mind azt mondják, hogy baj van. Megmérgezik az érzelmeidet, a tudatos meghatározás hiányában félelem jön létre, ami valami olyasmi történik, hogy jön az üzenet lentről, vétkes vagy, elszúrtad, elszúrtad, nem vagy elég jó, kevés vagy. De nem tudom, hogy miért. Azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, hogy baj van, hogy elszúrtam, jön az üzenet alulról, hisz fel van jegyezve minden. A lelkem mert nem tudom átverni, és nem tudom, hogy miért van baj, és félni kezdek. Én így hívtam régebben, hogy meghatározatlan bűntudat. Határozatlan bűntudat. Csak egyszerűen bűnös vagyok, érzem, és félek. Aztán mit csinálok? A vallásba menekülök, hogy valahogy megpróbáljam megtisztítani a lelkiismeretemet. Hogy megnyugtassam a lelkemet, hogy valahogy elhitessem magammal, hogy ezzel a munkával csillapítom az elégedetlen teremtőmet. Hogy azzal, hogy jó leszek, ezzel elhallgattathatom azt a hangot, ami belülről azt mondja, hogy bűnös vagyok, hogy féreg vagyok, hogy elfogadhatatlan vagyok. Hogy a jelenlegi állapotom nem az, aminek lennie kéne. Hiába van nagy kocsim, szép házam, csodás feleségem, nagyszerű életem, új hobbim, belülről jön az üzenet, hogy egyszerűen baj van. És nem tudok vele mit csinálni. A modern ember munkába menekül, hobbiba, kapcsolatokba. Felelősséget vállalunk, ugye? Ami közben nem figyelek erre a hangra. Nyugtatókat szedek, serkentőket, mit tudom én, mit csinálok, hogy valahogy megmeneküljek attól a belső tudattól, hogy üres vagyok, magányos, és valójában egy féreg. Jó, persze nem így gondolkozunk, persze, hogy nem, mert a tudatunkkal megtanultuk menedzselni ezt a helyzetet, személyiségfejlesztő tréningre járok. Egy féreg vagyok, de te nem fogod kiszúrni. Megtanulok úgy mosolyogni, megtanulom azokat a szavakat, úgy fogok viselkedni, hidd el, jól csinálom. De közben magányos vagyok, és üvölteni tudnék odabent, mert tudom, hogy ha tudnád, hogy ki vagyok tényleg, akkor elhánynád magad. És én is ezt csinálom néha. És az állapotom javíthatatlan. És Ézsaiás 1:5-6 abszolút igaz ránk. A teljes elveszettség, a romlottság, az osztályrészünk azt mondja, hogy 1:5, minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kékfolt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Én így éreztem magam, mielőtt megtértem. Emlékszem, építettem egy üzletet, állandóan előadásokat tartottam, és gyűlöltem már az egészet. Elevenen haldokoltam, nem az üzlet miatt, csak úgy, unblock. És emlékszem, halál volt. Mentem a következő előadásra, ott ültek az emberek, mondtam nekik, és kis közben éreztem, hogy meghalok. Elevenen. És szerintem tényleg, tehát nem csak lelkileg, hanem az úgy fizikailag is haladt a felé. Valami jós, vagy nem tudom, ilyen látó, vagy nem tudom, mi ült egyszer az egyik előadáson, és fölírta egy cetlire, hogy ha ez az ember így folytatja, meg fog halni. Nem, az egyik barátomnak adta. Vagy azt hiszem, vagy csak látta, nem tudom. De amikor ezt hallottam, akkor itt csendben belül azt mondtam, hogy igen, ez igaz. Ezt én is tudom. Ezt tudom. És ez a következő pontunk, egy bukott nemzet kórismérve. Elveszett vagyok, javíthatatlanul magányos, és nem tudok rajta változtatni, és mit csinálok? Végtelen számú tárgyhoz kötöm magam. Fogom magam, és azt az örök képességet, ami megvan nekem arra, hogy Istentől elfogadjak szeretetet, irgalmat, életet, a képességet arra, hogy éljek, hozzá kötöm dolgokhoz, játékszerekhez. És az nyer, akinek a végén több játékszere van. És pótmegoldásokkal, helyettesítésekkel élem az életemet. A baj csak ezekkel a pótmegoldásokkal az, hogy nem képesek a valódi problémát még csak megérinteni sem. Ugyanúgy, mint ahogy a vallás, ugyanúgy, mint a pótcselekvések, a 21. század emberének a kultúrája sem képes ezt a mély belső halált megváltoztatni. És igazából Isten nem is akarja, hogy ez megváltozzon. Egészen addig, amíg nem találsz vissza hozzá. Ő szeret téged, és tudja, hogy az élet az, hogy vele vagy. Az élet az emberi faj számára azt jelenti, hogy ismerni Istent, fogni a kezét, és az ő hatalmával, dicsőségével, életével élni. Nincs más élet. Erre lettünk teremtve. És ez az, amitől elmentünk. Ez az egész átkozott rendszer, mert az átkozott. 1 Mózes 3-ban Isten megátkozta. Azért olyan, hogy minket, akik elmentünk és elszakadtunk Istentől, visszakergessen hozzá. Valójában is ez a következő pont, arra lettünk elhívva, hogy egy új életet éljünk. Nem azt az életet, amit önmagunkban, a régi bűnös természetünkkel, a saját igazságunkhoz ragaszkodva élünk. Arra lettünk elhívva, hogy találkozzunk azzal az ajándékkal, és aztán ebben az ajándékban éljünk. Azzal az ajándékkal, amit Jézus Krisztus jelent. Az ő irgalma, az ő szeretete, az ő gyengétsége, az ő igaz törődése. Milyen hely az a világ, ahol vagyunk? Egy olyan hely, ahol nem lehet élni, csak ha szeretve vagy Krisztus által. Ez az élet. Néha ezt olyan nehéz megérteni, mert a világunk annyira elszemélytelenedett, személytelenné vált. Az élet az, hogy milyen kocsim van. A karrierem az élet. A feleségem az élet. A gyerekeim az élet. Az élet az, hogy véges célokhoz, dolgokhoz kötöm magam. De ez nem igaz. Ez úgy, ahogy van, nem igaz. Nincs baj a dolgokhoz. Legyen szép kocsid, csodálatos feleséged, nagy karriered, de soha nem fog életet adni. Az élet a kapcsolat Jézus Krisztussal. De ez az élet nem kezdhető el addig, amíg a régi el nem múlik. Úgy értem, mit akarsz a kezembe adni, hogyha én két kézzel fogom azt, ami most benne van? Nem tudsz nekem adni semmit, amíg ezt le nem teszem. Nem tudok odafordulni hozzád addig, amíg elfordulok tőled. És nem tudok feléd fordulni addig, amíg nem fordulok el ettől. Vagy az én életemet élem, a magam módján, a saját igazságommal, vagy Krisztus életét. Kegyelemben. A kettő nem megy együtt. Lehetetlen. A régi életem fölött ki kell mondani az ítéletet, és ez nem arról szól, hogy akkor most oké, nem találkozom a régi haverokkal, csuhát veszek föl, meg ilyesmi. Nem, ez egy belső dolog. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy kiben bízom, mire számítok, miből merítek, mit iszom. Mit iszom? Belehúzok. Megcsinálom a következő milliómat, és az majd örömet fog adni. Az majd életet ad. Az üzletemből iszom. Vagy igyekszem az üzletemet annyira jól csinálni, amennyire csak tudom, és belehúzok, de élni abból élek, hogy Isten szeret engem. Most akár jól megy az üzlet, akár nem. Ez az élet. Hogy kapok tőle. Mi a probléma itt? A probléma az, hogy a régi emberem, Ádám, nem akar meghalni. Ragaszkodik az életéhez. Csak definíció kedvére, a megtérés pillanatában született benned egy új ember. Fogjuk majd nézni a verseket mindjárt. Valóban megszületett benned egy új ember, aki tökéletes. Az az ember megy a mennybe, és közben ott van a régi. Átírodott belőle, mint egy szoftver, tudod, itt van a régi, mit tudom én, merevlemezed, kaptál egy újat, egy új szívet, és minden, ami jó, ami te vagy, a legszűkebb értelemben átírodott az újra, de az összes trutyi az ott maradt a régin. És most, amíg itt élünk a Földön, futsz vagy a régi lemezről, futsz vagy az újról. De csak az új megy a mennybe, és te vagy az új, a régi az csak azért maradt itt, hogy negatív környezetként javítsa az élményt. Nem azért, hogy az éned megtanuljon választani. Mert mi a lényeg? Az egyetértés. A lényeg az, hogy kivel vagyok szövetségben, hűségben, egységben. És ez a szövetség, hűség, egység, ez a megpróbáltatásban, a választási lehetőségekben erősödik. Úgyhogy Isten meghagyta a régi bűnös természetemet, Ádámot, jelképesen. Ott van a bukott ember bennem. Sanyiban van egy állat, egy gyilkos, Róma 7 szerint, Róma 8 szerint, a test törekvése halál. Hogy hívod azt az embert, akinek az a törekvése, hogy jöjjön? Elválasszon, tönkre tegyen, elszigeteljen. Gyilkosnak hívják, bennem van egy gyilkos, benned is. Lehet, hogy beszéltem is vele valamelyik nap. És nem akar meghalni. Ott vagy te, és azt mondod, hogy én élnék Istennel, de közben itt van ez az állat, aki tombol, és nem akar elengedni. Mint egy jó kis ilyen skizofrén krimi, tudod, ahol az egyik a gyilkos, a másik meg a kedves férj. És ott harcolok veled, tudod. És én vagyok az. Ez a valóságunk. Úgyhogy az egyik fő dolog, amit meg kell tanulnunk, az a kereszthordozás. Fúha, mondtam egy spéci vallásos kifejezést. Pásztor Kende úgy fogalmazta meg, hogy a kereszt az nem más, mint kicserélt élet. A kereszt az, hogy hozok egy tudatos döntést. Róma 6 beszél erről. Halottnak számítom magam. A bűnnek, a régi életemnek, a réginek, halottnak számítom magam, és élőnek az újnak egy döntés. Nem erről beszélünk? Kivel értek egyet? Mit tartok igaznak? Meggyőződésről beszélek. Van bennem egy állat? Van. Van bennem valaki, aki le tudja üvölteni a feleségem haját? Simán. Itt van, ismerem. Tud, még azt is tudom, hogy mit mondana neki. De nem hagyom szóhoz jutni, mert az egy állat. És el van ítélve. Nem, az nem én vagyok. Tudatosan hozok egy döntést, hogy ez nem én. De ha itt megállok, és azt mondom, hogy én elkezdek harcolni a nagy kígyóval, akkor mit csinál? Akkor ugye az akarat felélénkíti a test energiáját, és a test energiája csak vétkezni tud. Én nem tudok elbánni a régi énemmel, hanem csak Jézus Krisztus tud. Úgyhogy mit csinálok? Azzal, hogy elfordulok, tudatosan oda is fordulok, és azt mondjam, hogy Uram, segíts! Ha az az állat nem az én nyomorom, az a te nyomorod. Az én nyomorom az, hogy eldöntsem, hogy akarom-e, hogy éljen, és most mondom neked, nem akarom, hogy éljen. Úgyhogy bánj el vele. És akkor ő vagy azt mondja, hogy oké, elbánok, vagy azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. De a fő kérdés, és most ezen a ponton erről szeretnék beszélni, és ez a következő nagy pont az új élet után, a testiség és a bűn. A fő kérdés az, hogy értem-e, hogy mi a probléma. A vallásos ember azt gondolja, hogy a probléma a bűn. Rágyújtottam, bocsáss meg, rágyújtottam. Megint elcsentem valamit a boltból, én szemét, elcsentem valamit a boltból. Oké, az, hogy elcsentél valamit a boltból, az csak a gyümölcse a problémának, és nem maga a probléma. A probléma nem az, hogy elcsentél valamit a boltból, hanem az, amiért elcsentél valamit a boltból. És ez az, hogy testben éltél. A Krisztussal való kapcsolatodon kívül. Ez a probléma. És ez a helyzet, hogyha nem vagyunk közösségben Krisztussal, akkor szellemileg vákumban élünk. Akkor van egy üresség bennem, akkor ott van az az elveszettség. És ez a vákum valamilyen betöltődést kíván. És a baj az az, hogy a vallásos ember azt gondolja, hogy csak azért, mert nem vétkezik, tehát mert konkrétan épp nem látja a bűnt, amit elkövet, ezért szellemben van. Azaz csak azért, mert nincs ott bűn, azért minden sinem van. Hé, én nem vétkeztem ma. Legalábbis úgy nem, hogy láttam volna, vagy észrevettem volna. És akkor azt gondolom, hogy ezzel minden sinem van. És hogy nem ez a helyzet. A nyilvánvaló bűn az csak a Krisztussal való létfontosságú kapcsolat hiányának a következménye. Tehát amikor valami nyilvánvaló bűn van az életedben, az egy piros lámpa, ami nem azért villog, hogy vigyázz, jön a rendőr, és leverik rajtad a bűnödet. Nem, a bűnöd csak a piros lámpa, hogy vigyázz, a Krisztussal való létfontosságú kapcsolatodon kívül élsz. Nem vagy közösségben Istennel, nem hagyod, hogy szeressen téged. Reggel fölkelsz, és repedezett kutakat ásol magadnak, és onnan szlopálod a trutymós vizet. Ahelyett, hogy Istenhez mennél, és kristály tiszta, élő vizet innál, az ő szeretetét, az ő ígéreteit, az ő gondoskodását, és így tovább. És ennek az életnek, a rossz életnek, a pótcselekvésekhez való folyamadásnak a következménye a bűn. Ezt értitek? Ez nagyon fontos. Amilyen mértékben élünk az üres elme testűségében, olyan mértékben lesz szükségünk pótszerekre. És a pótszerek használata még mindig egy olyan állapot, ami nem tűnik nyilvánvaló bűnnek. Tehát alig várom, hogy bizgethessem a modelljeimet. Egész nap csak a modelljeimet bizgetem. Dolgozom, meg a modelljeimet bizgetem. Nem foglalk, hagyjatok engem békén a dolgokkal. Csak hadd bizgessem a bizgentyűimet. És pótcselekvésben élek. Elpróbálom elfoglalni magam. De nem, most mi a baj? Ez is bűn már, hogy bizgetem? Nem. A bizgetés nem bűn. De az probléma, hogy nem élsz Krisztus szeretetében. Az probléma, hogy nem töltekezel be. Hogy szükséged van, muszáj bizgetni, mert különben nincs semmi. Az baj. Töltekezz be és bizgesd utána. És akkor minden rendben van. Ezt érted? Jó. Egy új szakszót tanultatok, a bizgetést. Jó, minden, amit teszünk, az vagy a szellemi életből, azaz az Istennel való kapcsolatunkból merít, vagy a szellemi halálból, azaz Istentől való elválasztottságunkból. És nekünk kell választanunk élet és halál között. 5 Mózes 30:15 azt mondja, ma elébetek tettem az életet és a halált. Válasszátok az életet. Nekem kell választani. Isten nem tukmálja rád magát. Reggel fölkelsz, és ott áll, és szeret. És azt mondja, megáldlak ma, adok neked, megvigasztallak, megerősítlek, vezetlek, veled leszek. Egy ámulatos napunk lesz ma együtt, ha te is akarod. És te meg fölkelsz, és azt mondod, és kisétáltál. És ő meg ott van 2 lépéssel mögötted, de egész nap nem találkoztok. Ez a szellemi halál. Meg vagy térve, örök életed van, de nem tapasztalsz meg ebből a mai nap semmit. Akkor tapasztalod meg, ha azt mondod, hogy ja, itt vagyok. Töltj be. Hát reggel körülbelül ennyit tudok. Csak azért mondom ezzel, hogy így néz ki, amíg az első kávémat meg nem ittem, addig a legszellemibb imám így néz ki. De komolyan, itt vagyok, Uram, ennyit elég tőlem. Itt vagyok. Tudsz ezzel ma kezdeni valamit? Nem, mert nincs teljesítmény. Nem tudok adni neked semmit, de magamat, igen, itt vagyok. Szeress, adj, te adj nekem. Kárisz, ma is ajándék, ma is adj, ma is etes, ma is szeres, ma is vezess, ma is tégy csodát, ma is szükségem van rád, ma se tudok adni semmit, ma is el fogom szúrni, de ma se vársz többet annál, mint hogy téged szomjazzalak, és éhezzelek. Ennyi van. Nincs több. És Isten megdicsőül. Emlékeztek, ide fölírtam. Mi az igazi dicsőség? Amikor meg tudom mutatni, hogy itt vannak a spécin kiképzett robotjaim, sose követnek el hibát, Vagy az az igazi dicsőség, amikor látszik, hogy Isten tud megbocsájtani, tud hűségesnek lenni, képes egy olyan nyomorultat, mint engem, a fiává fogadni. Hol látszik több Isten nagyságából? Ott, ahol baromi nagy a rend, vagy ott, ahol a mi szintünkön minden káoszban van, de az Isten szintjén ez nem jelent problémát. Rendbe rakja. Úgy értem, persze levágtad a kis ujjadat, oké. És már dolgozol a hüvelykujjadon is, de a mutató ujjadig nem jutunk el. Rendbe hozom. Róma 8.13. Ezek a versek erről. Efézus 4, 17-től 23-ig, 22-4, 22-től 4-ig, Kolossé 1, nem, Kolossé 3, 1-től 2-ig, 5-től 17-ig, különös tekintettel a 9. és 10. versre, János 14, 6, János 15 eleje, a szőlőtől. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Galácia 5, 16-tól 18-ig, különös tekintettel a 19. verse. Tessék ezeket megnézni otthon. Jó? Tessék ezen elmélkedni. És csak még valami. Jó keresztény vagy? Úgy értem, jól nyomod? Meg bibliaszólós vallást betartod? Jársz hetente háromszor Isten tiszteletre rendesen, olvasod a Bibliádat, imádkozol. Jó keresztény vagy? Nincs ezzel baj, ez jó, tudod, persze. De nem ettől leszel jó keresztény. Felejtsd el ezt a gondolatot, hogy jó keresztény. Vagy élsz, vagy nem. Vagy közösségben, vagy Istennel, vagy nem. És a formát felejtsd el. Ne akarjál semmilyen lenni. Akarjál te lenni. Én vagyok, Uram, aki itt állok előtte. Tudsz ezzel kezdeni valamit? Akár egy kis arroganciával. Ez van, Uram. Azt akarod, hogy eljátszam, hogy nem az vagyok, aki vagyok? Ez vagyok. De aki én vagyok, az a tiéd, a szívem a tiéd, beszélj hozzám, javíts ki, ha kell, taníts, változtass, formálj, akarlak, te vagy az életem. De ennyi van, nincs több. Én vagyok. És te ezt tudtad, amikor elhívtál. Te tudtad, amikor megváltottál. Téged nem ér meglepetésként. Láttad a jövőt, a múltat, mindent egybe. Én vagyok az. És veled akarok élni. Tudod mit? Rossz keresztényként, de veled. Ezt akarom. Tudod mit? Mindent el fogok szúrni, de veled fogom elszúrni. És ha lesz valami dicsőséges az életemben, tudod, ki lesz az oka? Te leszel az oka. A te gyümölcsöd lesz rajtam, ha valami dicsőséges lesz az életemben. De akárhogy is, élek vagy meghalok, esek vagy kelek, veled akarom csinálni. És ne akarj jó keresztény lenni. Felettébb igaz. Mert egy rossz pályán játszol vele. Ezt érted? Azon a pályán játszol, ahol valamit fel akarsz mutatni Istennek. Hé, Uram! Hé! Ugye most csinem vagyunk, mert jó keresztény vagyok. Voltam háromszor gyüliben, olvastam a Bibliát minden nap, és imádkoztam is napi fél órát. Meghat téged, igaz? És Isten azt mondja, hogy nagyon jó, hogy imádkoztál, de ha ez a te új munkaprogramod, akkor az imáid azok mik? A lélek munkája, az akarat teljesítménye? Valami, ami meg kéne, hogy hasson? Ez olyan, mintha a feleségemnek azt mondanám, hogy hé, asszony, hoztam neked virágot. Meghat? Ma szerettelek, meghat? Nem? Nem érzed, hogy csúszik a kép egy kicsit? De Istennel megcsináljuk. Nem? A jóságod legyen inkább következménye a kapcsolatnak, és ne az alapja. El vagy fogadva feltétel nélkül. Élj ezzel. Kérlek, élj. És olyan nehéz ezt megcsinálnunk. Olyan furcsa kis törvénykező rendszerekben élünk. Olyan kis furcsa kapcsolatokban. Tudod, hogyha neveznéd a gyereket, a viszonyodat Istennel, tudod, így az egyes kategóriákat benne így kitábláznád, olyan röhögőgörcsöt kapnál. Ugye te egy emberrel se lehet úgy együtt élni, ahogy Istennel próbálunk néha. Komolyan. a mód, ahogy nézünk rá, ahogy elképzeljük, hogy ő néz ránk, és akkor amit... De ott vannak a képek, a házasság, a család, a test. Olyan természetes kapcsolatok, olyan egyszerűek. De néha nem vagyunk hajlandóak elszakadni ettől, a mi kis elképzeléseinktől, és ide akartam kiukadni, sokszor egy drámai bukásra van szükség ahhoz, hogy kiózanodjunk. És a saját kis testi életünkből, ahol a saját kis vallásunkban jól elvoltunk, onnan kizökkenjünk, és egy igazi élő kapcsolatba lépjünk Istennel. Néha a legnagyobb zuhanás hozza a legnagyobb áldást. Meg fogjátok nézni a verseket? Biztos? Nagyon jó versek, nagyon bánom, hogy nem olvastuk őket még el. Meg fogjátok nézni? Fogtok rajta gondolkozni? Igen? Hogy? Hm? Tessék? Róma 8.13. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megülitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ez az, amit mondtam, ugye? Elfordulok a bűntől, nem akarok test szerint élni, odafordulok Istenhez, Isten szelleme betölt, erővel, uralommal bír rajtam, és nem én kezdek el harcolni a testtel, hanem úgy félreállok, és azt mondom, hogy tessék. És persze... Lehet, hogy Isten azt mondja, hogy nem, én most azt akarom, hogy még megtapasztald a gyengeségedet. És elég neked az én kegyelmem. Nem szabadítlak meg, még nem. Azt akarom, hogy értsd, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy. Úgyhogy meghagylak a gyengeségedben. Nem bánok el a cigivel, mondjuk. Még 5 évig nem. És elvárom tőled, hogy minden egyes alkalommal azt mondd, hogy nem akarok rágyűjteni, és kérlek, Uram, tölts be és segíts. Ez a normális élet, ez a normális hozzáállás. Oké, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. Ha test szerint élek, a test törekvése halál, itt mondja egy pár versen előbb, 6. versben. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. A lélek szót itt végig helyettesítsétek a szellem szóval, ez a fordítás nem precíz. Szellem. Az a részünk, amely kapcsolatban tud lenni Istennel, illetve a Szent Szellem bennünk. Úgyhogy, ez itt elég ennyi. Jó, Efézus 4, csak mert nem jutunk a végére. Efézus 4.17. Van ezután itt óra? Van, ugye? Mondom tehát, és itt akár elolvashatjuk egészen a 32. verség, az a fejezet végéig. Elolvassam. Mondom tehát, tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Nem élhetsz úgy, mintha hitetlen lennél. Milyen, csak most nincs kegyelem? Vagy akkor, hogy legyen ide az írva, hogy élj úgy, mintha pogány lennél. Mert ez a két lehetőség van. Mit írjak? Vagy azt írom, hogy élj úgy, vagy azt, hogy ne élj úgy. Nem, ne élj úgy. De ez nem változtatja meg a kegyelem rendszerét, miszerint nem azt várom, hogy teljesítményként produkáld azt, hogy nem élsz úgy, hanem azt várom, hogy törekedj rá, hogy ne élj úgy. Hogy ez legyen a meggyőződésed, hogy ez legyen a megvallásod. Uram, nem élhetek úgy, én nem vagyok már egy pogány. Nem úgy élek. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezzel van probléma, amikor én azt mondom, hogy de én úgy fogok élni, mint a pogány, mert nem is élhetek másképp. Ez van, ez a valóság, ez igazság. Te tévedsz, Isten, és nekem van igazam. A szívem megkeményedett, nekem ne dumálja arról, hogy te szeretsz engem feltétel nélkül. Nincs ilyen. Ez a probléma. És nézd csak meg... A saját lelkedben is vannak ilyen elképzelések, amikről azt mondod, hogy Istenem, te ne dumálj nekem, mert van egy képem arról, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogy működik, és nekem nem mondd, hogy nem úgy van. És persze nem így mondod Istennek, de ott van egy keménység. Ott van valami, ami egy önigazság, egy ítélet, amely független Istentől. És ezzel van probléma. Az erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tévegésre vetemedtek nyerességvágyukban. Ugye ez az élet, amit Isten nélkül élünk. Az erkölcsi érzékünk egy idő után megtompul, ugye? Ha ugyan ott van a kis figyelmeztetés, de ha százszor, ezerszer elhallgattatom, akkor eltompítom ezt a képességemet. Már nem szól ezer egy egyszerre. Már azt mondja, hogy rendben van a lelkiismeret is, hogy úgy élek, mint egy állat. Azt mondja, de hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Nem az a célja a kegyelemnek, hogy te úgy élhess, mint egy állat. Nem ez a célja. Nem az a célja, hogy bűnbocsánatot kapj arra, hogy lenyisszatold a saját ujjadat, meg a többieknek is megtanuld, tanítsd, hogy kell lenyisszatolni. Nem ez a cél. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. A régi ember, új ember. A régit leveszem, és eldobom, és az újat fölveszem. Ez egy döntés, egy cselekedet. Hogyan? Az elmémben és az értelmemben való megújulásban. Új meggyőződések, új definíciók, új gondolkodásmód. Már nem úgy élek, mint egy állat. Már nem vagyok vak és rövidlátó. Tudom, hogy mi van. Tudom, hogy van bennem egy régi. Tudom, hogy van egy új. Tudom, hogy én nem tudok teljesíteni, csak Istenhez mehetek. Csináld! Újra meg újra! Ez egy teljesítmény, egy munkaprogram? Nem, a szabad akaratunk méltósága, választanunk kell. Újra meg újra. Meddig életünk végéig mindig szabadok maradunk. A mennyben is mi választunk majd. Csak nagyon nehéz lesz azt választani, hogy nincs Isten, mert nyilvánvalóan szemtől szembe ott lesz velünk. Most hitáltal közelítjük meg, csak a választásunk, a meggyőződésünk által. Úgyhogy ezért tehát, és itt következként, ha levetetted az új ember, az óembert, és felvetted az újat, akkor utána mit csinálj? Azt mondja, hazudjatok, és semmiképpen nem mondjatok igazat. Mert hogy úgyis úgy sincs semmi közünk egymáshoz. Ha haragusztok, haragudjatok rendesen. És nyugodtan feküdjetek úgy le, hogy nem bocsátottatok meg egymásnak. Aki lopni szokott, lopjon ezután is. És semmiképpen se dolgozzon. Ha valami jó kis pletykát ismertek, vagy valami olyasmit, ami leépíti a másikat, azt nyugodtan mondjátok el neki. Mert az tuti, hogy nem hoz rá áldást. És szomorítsátok meg Isten szent lelkét, ami által sajnos el vagytok pecsételve. Ugye? Ez a fickó szeretné, hogyha ez lenne ideírva. Ugye? Itt a kis... De ő egy másik pályán játszik. Le akarja nyisszatolni a kezét. Persze, hogy Isten azt mondja, hogy ne tegyétek. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Igenis, törekedj rá. De a mód, ahogy ez megvalósul, az én szellemem által lesz. És az, hogy mennyire vagy sikeres ennek a megvalósításában, az nem mér meg téged. Nem attól vagy elfogadva, hogy megcsináltad. De hogyha király vagy, miért ne élnél királyként? Hogyha madár vagy, miért ne repülnél? Ha hal vagy, miért ne úsznál? Nem? Ha újjáteremtett, valóságos szentségben és igazságban teremtett új lény vagy, miért ne élnél úgy? A mennyben tökéletesek leszünk. A mennyben nem lesz önzés. A mennyben nem lesz káromlás. A mennyben nem lesz bűn. A lényünk teljes természetességeként hibátlanok leszünk. Most még a választásunk kell hozzá. De ha ezek vagyunk, ha ez a valóság, amit örököltünk, miért ne élnénk így? Értitek? A Biblia tele van intésekkel, tele van szabályokkal, amik mind igazak. De a mód, ahogy éljük őket, az nem a mi teljesítményünk, nem a mi munkaprogramunk, amellyel betartjuk mindazt, amit Isten parancsol, hanem hogy elfogadjuk a szeretetét, bízunk benne, és egy természet feletti módon ez a szeretet átformál minket, új elménk, új gondolataink lesznek, és tényleg nem akarok haragot tartani a fenébe, haragszom, De miközben haragszom, bánom, hogy haragszok. Meg akarok bocsájtani, de nem tudok megbocsájtani. De jó lenne. És akkor rájövök, hogy ahhoz, hogy amit megszerettem, a törvényt, hogy élhessem, mennem kell Istenhez. Uram, tölts be, bocsáss meg bennem neki. Add a te életedet, amely természetességgel hozza ezt az isteni jóságot. Akarom ezt az életet. Nem akarok egy pillanatra se úgy élni, hogy nélküled. Most és mindörökké is. Ez a cél, ez a lélek, ez a ragaszkodás, ez a szövetség, ez az egység. Isten és én elválaszthatatlanul. Értitek ezt? A vallásos ember nem így él. Az vagy tartozik Istennek, vagy Isten tartozik neki. És a kapcsolata Istennel körülbelül olyan lehet, mint a bankárnak a hitelezőjével. Nem erre vagyunk elhívva. Nincs időnk a többi versre, mert itt óra kezdődik. Nézzetek utána, gondolkozzatok rajta, jó? És itt folytatjuk, és majd gondolkozom rajta, hogy tudjuk befejezni az anyagot. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm. Amen.